Na, beszéljünk kicsit Lengyelországról, mert ugye Franciaország és Németország mellett Lengyelország felnőtt az Európai Unió egyik vezető hatalmává, és hát a gazdasága is nagyon-nagyon szépen fejlődött az elmúlt években, évtizedekben, úgyhogy fontos helyszíne ez Európának, és hát a hétvégén ugye elnökválasztás volt, mi hétfőn nem tudtunk erre reagálni, mert egészen jobb is egyébként, mert meglepetés volt, mert az exit polloknál még a polgári koalíció jelöltje vezetett, aztán utána kiderült, hogy mégiscsak populista elnöke lesz Lengyelországnak, hogy mik állnak a háttérben, és mi következhet mindebből, ami Lengyelországban történt a hétvégén. Zöld Zsombor, Lengyelország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusz hallgatója majd elmondja. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit!
Először is meglepetés volt az eredmény? Legalábbis az, hogy az utolsó pillanatban mégis fordult a kocka, és nem az húzta be a győzelmet, akire először az exit pollok után tippelt a fél világ nyilvánossága?
Hát az az igazság, hogy annyira nem nagy meglepetés volt. Tehát az, hogy nagyon szorosan mérik majd az eredményt, az gyakorlatilag mindenki evidenciaként vette. Itt érdekesség volt, hogy a hétvégén én többeket kérdeztem meg, akik kinélek Lengyelországban, mert ugye ez a helyi tudás, amit ilyenkor érdemes, nem tudom, legalábbis megpróbálni becsatornázni, hogy akkor mi a szitu a valóságban. A varsóiak azt mondták, hogy szoros lesz, de ők azt látják, hogy Csatkovszki, tehát a kormánypárt jelöltje fogja behúzni. Mindenki, aki Varsón kívül volt, azt mondta, hogy szoros lesz, de ők a egyébként győztesként befutott Navrotskit látták. Ugye nekik lett igazunk. Az egyébként egy picit meglepetés volt, hogy megfordult. Tehát az, hogy mert hogy ugye azt szokták mondani, hogy legelőször ugye a kis településeken egyszerűbb összeszámolni a szavazatokat, és utána ugye fordul a nagyvárosokban a kocka azzal, hogy és akkor általában a liberálisabb jelölt szokott bejönni győztesnek. Na most ezt tegnap nem igazán lehetett látni. Tehát ez a nyílik az olló, szűkül az olló, ez végül nem változott. Illetve miután átfordult, nem volt változás.
Mennyire polarizált a lengyel társadalom? Azt szokták mondani, akik értenek a lengyel belpolitikához, hogy a vidék a stabilan és megállíthatatlanul a jog és igazságosságra x-el, még a városi lakosság a polgári koalícióra. Ez most is így volt a választásokon?
Szerintem ezt már egyértelműen nem feltétlenül lehet megmondani. Tehát igen, igazad van abban, hogy ez több törésvonal van a lengyel társadalomról, úgyhogy rövid válasz a kérdésedre az, hogy a lengyel társadalom eléggé polarizált, viszont nem ez a két törésvonal, az egyetlen két törésvonal. Tehát ami most a választásokon kijött, hogy egy nagyon komoly fiatalok versus idősek törésvonal van. Tehát az, hogy a fiatalok 70%-a a két, most bal és jobb oldal, így mondom, hogy két talán legfiatalabb jelöltre szavazott le az elnökválasztásnál.
Az első valami. Fordulóban, ugye? Tehát ez fontos.
Az első fordulóban, igen. És ugyanúgy egyre inkább jellemző az, hogy egyre többen vannak az országban, akik választóként mind a PO-t, tehát a jelenlegi legnagyobb kormánypártot, mind a legnagyobb ellenzéki párt jog és igazságosságot, vagy PISZ elutasítják ugyanúgy.
Tehát akkor a második fordulóban, nem tudtak protest szavazatot eladni, nem tudtak establishment ellen szavazni, mert a két jól bevált pártnak a jelöltjei
maradtak. Ez így van. Na most a Budapestről kinéző véleményem azt mondja ilyenkor, hogy a két rossz, tehát a saját maguk szempontjából a két rossz közül a kisebbik rosszat választott.
És miért kisebbik rossz a fiataloknak?
Mert ideológiailag közelebb érzik magukat a Navrotskihoz nagy valószínűség szerint. Tehát ugye még egy törésvonal például az ideológia.
Ez egyébként ez az ideológiai törésvonal mit jelent egészen pontosan? Mert azt szokták mondani, hogy a fiatalok nem mindig konzervatívak, sőt, lehet, hogy a lengyel társadalom ebből persze kivétel, de ugye mindig a fiatalok a lázadóbbak, a liberális szellemek, és amikor már megöregednek, és van vesztenivalójuk, meg sokat tapasztaltak a világról, akkor szoktak konzervatívabbá válni. Nem tudom, hogy a lengyel társadalom ebből a szempontból fordított?
Hát fordított, az eredményből látjuk, de miért?
Részben fordított, részben nem, gyönyörű válaszai vannak ezen a kora reggelen. Ugye itt van egy még mindent tetejével, amit megpróbáltam itt előbb elmondani, van egy nemi megosztás is. Tehát a fiatal nők azok, akik egyébként ideológiai kérdések mellett elsősorban a bal oldalra szavaznak. Ugye ebben van egy terhelt, mondjuk elmúlt egy évtized, tehát ugye az előző kormánypárt azért rengeteget tett azért, hogy bizonyos ideológiai kérdésekről nagyon sokat beszéljenek, itt elsősorban az abortusz törvényről, illetve annak a szigorításáról beszélünk, ami ugye a 23-as országgyűlési választásokon egy fő kampánytéma volt. hogy ezt vissza kell csinálni, és ugye ez az egyik olyan ígéret, amit egyébként ők nem tudtak teljesíteni. Na most, hogy ez a választói magatartásban, vagy abban, hogy éppen hova szavaztak például a fiatal nők, beleértve azt is, hogy esetleg mondjuk otthon maradtak, egyelőre még nem tudni, hogy mennyire játszott szerepet. A fiatal férfiak viszont egyértelműen a jobb oldalra szavaznak. Tehát ugye annak a jobb oldali formáció, konfederációt szokták ugye a tipikus szavazót úgy leírni, hogy fiatal, esetleg vállalkozó, de mindenképpen a kisebb állam, kevesebb állam mellett teszi le a voksát. Ugye ideológiailag ez a párt, ez libertáriánus, és egyébként a szélső jobb oldali gyökereitől folyamatosan elszakadni szereplő, vagy szeretni kívánó pártról beszélünk. Tehát ilyen nagyon, ezek a törésvonalak egymást átfedik, tehát itt nem egy ilyen, húzok egy egyenes vonalat a lengyel társadalmon belül, és akkor ott van két nagyjából egyenlő rész alapon képzeljétek el ezt az egészet.
Mit kell tudni Navrockiról, egy konfrontatív ember, vagy milyen elnöke lesz Lengyelországnak? Ezt nyilván 26 ezredszer kapod meg ezt.
Igen.
A kérdést.
Mennyire lesz bot a küllők között Dudához képest, mondjuk a kormányzás fenntarthatóságát, vagy illetve mennyire fogja akadályozni a kormány tevékenységét a folyamatos vétóival?
Nézzétek, a helyzet az, hogy neki varsói beágyazottsága nincsen, tehát ők Gdańskban, tehát ez az észak, vagy Balti-tenger mellett van, egy kerületi képviselő volt 2011 és 2017 között. Tehát a politikai múltjáról nagyjából ennyit lehet tudni, meg arról, hogy egy országos hatókorú intézménynek volt egyébként a vezetője. Tehát itt nekem a nagy kérdésem ilyenkor mindig az, hogy tök jó megnyerte, és ki lesz a stábja, ki fog dönteni a stábjának az összetételéről. Mert hogyha ő neki, nem tudom még... Na ez az. És innentől kezdve kérdés, hogy akkor bocsánat, de a tollat valaki fogja azért szerencsétlen az elnöknek, de hogy ő, tehát a saját kezdősebességen kívül azért kérdés az, hogy a párt például mit vár el tőle. Tegnap Tusk egyébként nyilatkozott kormányfőként este, és azt mondta, hogy egyébként készen állnak a kormány részéről együttműködni az elnökkel, viszont sorok között jelezte azt, hogy hát nagyjából meglepetésként érné azt, hogyha itt nem lenne egy befeszülés. Ugye itt megint arról beszélünk valahol, hogy egy frissen, egy új közhivatalt elfoglalt valakinek, egyébként a kormány is ezt csinálta kint Lengyelországban 23-ban, egyszerűen meg kell azt mutassa, hogy nem érdemtelenül került abba a pozícióba, és föl fogják sótolni nagy valószínűség szerint a hangerőt meg a hőfokot. Ez meddig fog tartani, és mire fog kiterjedni, meglátják. De tényleg nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani. Benne van a pakliban az egyébként, hogy nagyjából mindent meg fog vétózni, csak ugye nekem az a kérdésem, hogy ha ez tartósá válik, akkor ugye az országnak a pont a bevezetődben említett, nem tudom, nemzetközi hírnevén azért sorba fog esni, meg tovább polarizálhatja egyébként a választókat is az országon belül.
Értem. Előrehozott választások benne vannak a pakliba? Mert hogyha nagyon bot lesz a küllők között, ahogy tanult kollégám fogalmazott, akkor az nem jó Tusknak sem.
A szitu az, hogyha megnézzük az első fordulóban megfuttatott jelölteknek a támogatottságát, ugye itt a Tuskék nem egyedül kormányoznak, van egy két kisebb pártszövetség, akikkel ugye közösen fogják a kormányt. Na most mind a kettő kisebb pártszövetségnek a jelöltje a parlamenti 5%-os küszöb alá sikerült, hogy benézzen. Na most innentől kezdve én nem gondolom, hogy ennek a két pártnak bármifajta érdeke lenne azt, hogy itt előrehozott választások legyenek. Persze tudom azt, meg vallom azt, hogy elnökválasztási vagy során leadott szavazatok nem egy az egyben átvihetők egy parlamentire, de azért, hogyha valaki mondjuk 4,99%-on áll, vagy 4,valamennyin, én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ők ezt meg fogják kockáztatni. Tehát fél lábon is, de valószínűleg ki fogják húzni. Ami fog történni az, hogy kicsit pestiesen fogalmazva, a zárt ajtók mögött ki fogják egymást ordítozni. Meg ott valószínűleg, tehát az, hogy ez miért történt ez az eredmény, és egyébként nagy valószínűség szerint újra fogják tárgyalni, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy benne van a pakliban, hogy újra tárgyalják azt a koalíciós szerződést, amit 23-ban kötöttek. Ugye Tusk a két forduló között egyébként felérett, és hát hozta azt a szokásos reálpolitikusi formáját, amit ilyenkor szokott hozni, tehát többek között raportra hívta Csaszkovszkinek a stábját, hogy akkor ez mi volt az első fordulóban, meg egyébként elkezdte azt mondogatni, hogy akkor itt valószínűleg az a törékeny látszat egyensúly, ami a súlybeli különbség miatt a koalíciós pártok között van, ez egyre inkább el fog villenni a PO felé. A kérdés, hogy ezt meddig lehet megtenni, anélkül, hogy valaki nagyon megmesértődjön a koalíció másik oldalán.
Oké. Nyilván minket azon kívül, hogy legyen lengyel-magyar két jó barát, jobban érdekel az, hogy Európában hogyan változhat az elnökválasztás hatására Lengyelország szerepe. Megmaradhat-e az európai integráció iránti elkötelezettség? Hogyan fognak állni Ukrajnához? Milyen lesz a német-lengyel kapcsolat? Ugye hagyományosan rossz a két ország, és történelmi alapok miatt rossz a két ország kapcsolata. Szóval nagyon sok érdekes dolog vetődhet így fel ezzel a tandemmel kapcsolatban, hogy ugye konzervatív elnök és liberális miniszterelnök.
Hát ugye a nagy kérdés, ez picit egyébként jogi, tehát az a témát annyira nem szeretek, de most ezt egyszerűen nem lehet kikerülni. A lengyel alkotmány úgy fogalmaz, hogy a nagyjából tehát törekszik az elnök arra, hogy a miniszterelnökkel és a kormánnyal együttműködjön. Ugye ebből több évtizeddel ezelőtt voltak olyan dolgok, hogy akkor kimegy ki Brüsszelbe képviselni az országot különböző EU-s üléseken, ugye itt az EU-s állam és kormányfők különböző találkozóiról van szó. Nem tudom, hogy ezt hogy fogják kezelni. Tehát benne van az is a pakliban, hogy akkor ezt megint megpróbálja kiélezni az elnöki hivatal, és innentől kezdve egy picit akadni fog egyébként az EU-val kapcsolatos viszony. Alapvetően én Navracsics sokkal szkeptikusabbnak tartom, mint mondjuk a jelenlegi kormánypártok bármelyikét, vagy a jelenlegi miniszterelnökség környékén bárkit. Innentől kezdve ez egy érdekes dolog lesz. A helyzet az alt, tehát megint, hogyha racionális politikát feltételezünk, és tudom, hogy sok szempontból illúzió, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy idő után az elnöki hivatalnak fel kell azt ismernie, hogy ez a blokkoló magatartás, vagy az, hogy bizonyos dolgokat belpolitikai szempontból kiélez a nemzetközi szintéren, az ország érdekérvényesítő képességét gyengíteni fogja. Ezzel együtt is az ukrajna politikában nem várok változást. Tehát az a biztonságpolitikai szemléletet, amikor Navracsics
nem nagyon van választásuk, tehát Ukrajna előretolt bástyaként funkcionál Lengyelországban. Valaki ránézze a térképre és játszott már rizikó társasjátékot, az látja, hogy Lengyelország könnyű célpont lehet következőnek, ha Ukrajna elesik. Úgyhogy ebből a szempontból érthető, hogy ők nem fognak...
Igen, és akkor 5 gyalogot beváltanak egy tüzérütegre, tehát igen, hogy ez a megoldás most, amit csinálnak. De tényleg, tehát erről az irányról egyszerűen öngyilkosság lenne eltérni, viszont ez nem azt jelenti, hogy bizonyos kérdéseket még tehát Ukrajnának az EU-hoz, illetve a NATO-hoz való esetleges közeledése során nem akarnának megoldani velük. Tehát a szitu az az, hogy van társadalmi feszültség a két ország között, és egyébként részben lengyel politikai okoknál fogva, Tuskék például nagyon keményen léptek fel, vagy próbáltak keményen fellépni az elmúlt időszakban, hogy ezeket a kérdéseket egyfelől politikai kommunikáció szempontból a választóknak láthatóan mutassák, hogy már pedig mi is rajta vagyunk az ügyön, kettőt tényleg megoldják, ugye ezek emlékezett politikai kérdések elsősorban.
Oké, egy kérdés maradt a végére, ez pedig az Egyesült Államok és Lengyelország viszonya. Ez is egy nagyon érdekes kérdés lehet, hiszen ugye Donald Trump nyíltan a konzervatív jelölt mellé állt, és hát ugye Európa és benne Lengyelország nincs éppen a legjobban most Washingtonnal. Ez is egy érdekes feladatot adhat a lengyel politikai vezetés számára.
Ugye a kérdés az az egyébként, hogy ki fogja majd az... Én nem tudom, most ezt nem néztem meg őszintén, hogy Washingtonban van-e már lengyel nagykövet. Ugye Duda az előző elnök, aki ugye a két ciklusát kitöltötte, a nagykövetek kinevezésével kapcsolatban egyes esetekben hát nem igazán volt kooperatív a kormánya, és ebből feszkó volt. Na most több dologról beszélünk. Az egyik az az, hogy ezt a támogatására biztosította az elnök jelöltet, én ezt nem abszolutizálnám. Ugye főleg a lengyel kormánypárti sajtóban tolatt az végig, hogy amikor Andrzej Duda hirtelenjében állítólag bejelentetlenül, nem tudom kérdőjel a végén, kiszaladt Washingtonban, akkor azt azért váratták egy picit. Na most az egész látogatásnak két célja volt, értelemszerűen belpolitikai a kampányban, a másik pedig az, hogy valamilyen úton, módon adjanak egy kérést, egy direkt jelzést Donald Trump felé, hogy az a közös projektjük, úgymond közös projekt, amit a lengyelek nagyon szeretnének tolni, és ami egyébként a PISZ időszakához és Dudához személyesen is köthető, ez a bizonyos háromtenger kezdeményezéses történet, mint regionális fórum, ez továbbra is mutassa az Egyesült Államok elnök egyes számára fontos, mondjuk meghívta Trumpot Varsóba Duda, és Trump meg nem ment el. Tehát ez az egyik oldala. A másik meg az, hogy itt amiről beszélgetünk, tudom, hogy ez most absztrahálás lesz egy picit, az az, hogy az Egyesült Államok hogyan tekint a saját védelmi kötelezettségeire, ami Európát érinti. Na most a szitu az az, hogy tekintve azt, hogy az orosz-ukrán háborút elsősorban a szárazföldi szintéren játsszák, ezért Európában kell, tehát föl kell építeni, vissza kell építeni egy szárazföldi hadsereget, értelemszerűen tagállami gerincre alapozva. Na most itt a lengyelek szerepe az hihetetlen fontos lesz, de a lengyelek önmagukban nem lesznek elegek, és ehhez kellenek a németek. Tehát Amerikából is most már bő évek óta jönnek ki olyan jelzések. Az első ilyen jelzés, most bocsánat, megint tanulmány szintjén 2022-ben jött ki, emlékeim szerint 2023-ban, hogy valami irdatlan módon gyorsan el kellene kezdeni egy német-lengyel közeledést, ami egyébként zajlik. Tehát, hogy igen, problémás a viszony, ebben van aktuál politikai rész, van egyébként történelmi dolgok, de alapvetően szerintem nem állnak rosszul. Steinmeier egyébként csak az első pillanatban gratulált Navrockinak is jelezte, hogy ez egy működés, ez nem rajta fog múlni, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége.
Végszónak tökéletes, nagyon profi, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm nektek is.
Szervusz, minden jót.
Szervusztok.
Zöld Zsombor Lengyelország szakértővel, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusz hallgatójával beszélgettünk.